Ami segítségünk, advent negyedik vasárnapi ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Advent istentiszteletünk kezdetén a 225. dicséretünket énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, közel van már az ünnepünk, és még nagyon sok gondolat zakatol a lelkünkben, a szívünkben, a gondolatainkban. Szeretnénk ma azt kérni te tőled, hogy szép lassan csendesíts el bennünket. Csendesíts le a gondolatainkat, a kérdéseinket. És adj nekünk egy olyan békességet, amely oda tud állítani bennünket a te titkaid elé, a te szeretetednek nagy csodái elé. Sokszor érezzük a csendnek nyomasztó valóságát, hidegségét és üregségét, de most egy olyan békességgel teli csendre vágyunk, amelyben megbékélhet bennünk minden háborgó gondolat, érzés. Így kérjük el most is a te igédet, hogy ebben légy segítségül nekünk. Így kérjük a te szent lelkedet, hogy szenteld meg a te üzenetedet, hogy az munkálkodni tudjon mindannyiunk szívében. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjét olvasom, ahogy szól hozzánk, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint az ünnepre kijelölt igéből, Mózes első könyvének a 18. fejezetéből, az első két verset, valamint a 9-től 15. terjedő verseket. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult. Azután ezt kérdezték tőle, hol van Sára, a feleséged? Ő így felelt, itt a sátorban. Egyikük ezt mondta, egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek, Sárának fia lesz. Sára meg ott hallgatózott, a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élelmedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és azt gondolta, miután megvénültem, lehet-e gyönyörűségem, meg az uram is öreg. De az úr megkérdezte Ábrahámot, miért nevetett Sára, és miért mondta ugyan, hogyan szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadott, mert félt. Azt mondta, hogy nem nevetett. Az úr azonban így szólt, de bizony nevettél. Kedves gyülekezet, biztos sokak számára ismerős ez az ószövetségi történet. Igazából, ha a történetet nézzük, akkor ez egy elhalt vágyakozásnak, várakozásnak, a váratlan újraéledése két ember életében. Advent 4. vasárnapján vagyunk, igen közel már az ünnepekhez, és folyamatosan arról beszéltünk, hogy várakozunk, hogy vágyakozunk, de ebben a várakozásban is el lehet fáradni. Ábrahámot ismerve, az ő útja is hosszú volt, és néha mellé tudunk állni, és a mi életutunk is néha olyan hosszúnak és olyan küzdelmesnek tűnik. Ábrahámot Isten megszólítja az otthonába, távoli vidéken, és elhozza egy olyan földre, amit Ábrahám nem ismer, és Ábrahám jön. Hosszú az út, ebben is el lehetett már fáradni. Megérkezik az ígéret földjére, és nem találott semmit. Szárasság van, nem lehet megélni belőle. Kényszerűségből tovább megy, elmegy Egyiptomba. Nehéz élethelyzetekbe keveredik bele. Saját hibájából majdnem elveszíti a feleségét, csak a jólét miatt, zárójelet teszek most itt, néha sokszor a saját életünket is megkísérti ez, a megélhetésért feláldozzuk a kapcsolatainkat, zárójelet bezárom. És Ábrahám, amikor menekül vissza Egyiptomból már az ígéret földjére, akkor talál egy csendesebb helyet, és ott letelepszik. És ott vár. Vár és gondolkozik. És közben nem nagyon történik semmi, csak telnek az évek és az évtizedek, és ő azon gondolkozik, hogy vajon mindent elrontott? Vajon az az ígéret, amelynek a nyomán elindult, az már nem is fog bekövetkezni, nem fog beteljesülni? Hadd mondjam teljesen hétköznapi szavakkal, sikerült jól elszúrni az Istennek az áldását. Hogy kézbe vettük a saját életünket, hogy igyekeztünk kihozni belőle a legtöbbet, hogy azt, ami eddig nem érkezett meg, beleerőszakoltuk mi magunk, ez egyenértékű azzal, hogy akkor már az Isten segítségre nem is lehet számítani, az már nem is érkezik meg. Ott van Ábrahám, így olvassuk a kezdő versekben, Mamré tölgyesében. Különös hely ez. Egy olyan helyen telepedett le, ahol van kút, és van egy szent fa. A helyiek amolyan szent helynek tisztelték. És Ábrahám is, amikor oda megérkezik, a kút és a fa mellé még elhelyez egy oltárt is, és áldozatot mutat be Istennek. Itt vagyok, idejöttem, visszaérkeztem. Ezen a helyen Ábrahám valahol az Istent keresi. Ott veri fel a sátrát a közelben, ez egy kisebb oázis, és várja, hogy történjen valami. Egy olyan hely ez, amit a régiek is úgy képzeltek el, és valahogy az ő képzeletvilágában is így lehet, hogy ez az a hely, ahol az Isten világa és az ember világa találkozhat. Minden szent hely ilyen. A templomot is valahogy így képzeljük el. Az imádságunk, ha nem is helyként, de helyzetként, ugyanezt próbálják megjeleníteni. És Ábrahám azt mondja, hogy ha Isten ebbe a világba még egyszer belejön, vagy beleszól, akkor ő ott lesz a kapujába. Ott keresztbe fekszik, és talán lehet egy kicsit így értelmezni ezt a szép képet is, hogy ott van a sátor bejáratánál, megfáradva a nap hevétől, talán egy kicsit jól lakva az ebédtől, ott szenderedik el, de azzal a gondolattal, hogy ha Isten érkezik, akkor belém kell botoljon. Mert nekünk valami dolgunk van még egymással. Nincs benne semmi számonkérés, nem is lehet semmi számonkérés, hiszen semmit sem Isten rontott el az ő életében. De van a szívén egy nagy kérdés, és ez a nagy kérdés ennyire általános, de Uram, most mi van? Most tényleg mindent elrontottam, vagy még kapok valamit? Még akarsz üzenni, még akarsz használni? Mondd, hogy szeretsz, vagy mondd azt, hogy elrontottam. Mondd azt, hogy van valami terved még velem, vagy mondd azt, hogy ennyi volt az életem. De mondj valamit. És akkor jelenik meg három küldött, három angyal, isteni küldött, akik üzenetet hoznak. Azok a zsidó írás magyarázók, akik jól ismerik az ókornak ezt a világát és a vallásos képzeteit, azt mondták, azt írják, hogy minden isteni küldöttnek csak egy küldetése lehet. Minden angyal csak egy megbízással érkezik. De Ábrahámnak egy összetett üzenetre van szüksége. Három üzenet is érkezik hozzá, ezért hozza három különböző személy. Az egyik küldött elmondja a nagy ígéretet. Ábrahám, Isten nem vetett el téged, lesz gyermeked. Igaz lesz az ígéret, hogy áldássá teszi az életedet. A másiknak is meg kellett jelennie, így jön a második küldött, aki elmondja neki, hogy de a közeledben van két város, Sodoma és Gomora is. Ennek a városnak a bűne felkiáltott az Istenhez, és Isten ítélettel is eljön erre a világra. És aki Istentől távol van, az elveszett ember. És jön a harmadik is, és ő is elmondja az üzenetét, ott van Lót a bűnös városban, de Isten őt nem akarja elveszíteni. Őt még meg akarja menteni, és munkálkodni fog érte. Három üzenet, és ez csak három angyal tudja elvinni az Ószövetségben. Mennyivel többnek látjuk azt az ünnepet, amiben most belemegyünk, ahol Jézus ezt a három üzenetet egyben el tudja hozni nekünk. Ugyanúgy ígéretet tesz arról, hogy Isten szeret bennünket, és áldássá akarja formálni az életünket. Hogy valami az Isten dicsőségéből újból ott legyen rajtunk, és ennek mi is örvendező részesei lehessünk. Hogy fel akarja az életünket emelni, meg akarja újítani. De ott van az üzenet is, hogy Jézus nélkül ez a világ ítéletre méltó. Ami Istentől távol van, ami Istennek nem kedves, az minden fog pusztulni. Kemény felszólítás ez is. De mellé kapcsolódik a harmadik is, hogy van megmentő, van olyan, aki ebből a világból minket ki akar szabadítani. Néha olyan furcsának tűnnek a szavak, amiket hallunk az Úr asztalánál, hogy egy jelen való gonosz világból ő meg akar minket szabadítani. Annyira kötődünk ehhez a világhoz, és mégis nagyon tudjuk azt, hogy ez nem az igazi. Meg kell valaki mentse az életünket. És Ábrahám, amikor találkozik ezzel a három hírnökkel, akkor megvalósul az, amire olyan régóta várt, hogy Isten tényleg itt van, és most valami történni fog megint. És közben, miközben elhangoznak a nagy ígéretek, Sára is ott van, a sátor lapjai mögött, és Sára nevetése kihallatszik. Nyilván, hogy nem az öröm nevetése, ezt azonnal érezzük a történetben. Nem annak örül, hogy végre megtörténik a dolog, hanem inkább kételkedés van benne, egy keserű nevetés. Önmagának a szánalmas állapotának a kigúnyolása vagy kinevetése. Szinte azt mondhatná Sára, kirohanva onnan a sátorból, hogy miért gúnyolódtok velem? Rossz ez a tréfa. Fáj. És ebben a nevetésben az a baj, hogy nem csak magát neveti ki, nem csak szánalmas állapotára néz, hanem közben kineveti az Isten gondolatát is. Ebből lehet még valamit kihozni. ebből az életből, ebből a kuszaságból, ebből a feje tetejére állított világból. Lesz ebből még bármi olyan is, ami az embernek örömöt ad, vagy békességet, vagy mosolyt hoz az arcára? Sára nevetett. Ki nevette az Isten gondolatát? Nincs ezzel ő egyedül. Sokszor mi is ilyen kételkedve megmosolyogjuk azt, hogy Isten ígér még valamit, hogy Isten tenni akar valamit, és az megvalósulhat. Azt mondja a küldött, egy év múlva visszajövök, és neked gyermeked lesz. Teljesen komolyan és teljesen határozottan. Nagyon szép az eredeti kifejezés, amit így is vissza lehet adni, hogy az élő időben, a megelevedő időben, azaz egy év múlva neked gyermeked lesz. Talán sokaknak eszébe jut a párhuzamos történet az Új Szövetségből, Jézusnak egy nagyon szép beszélgetése, egy éjszakai órában Nikodémussal, az öreg bölcs tanítóval. Valahol neki is ez a kérdése. Amikor Jézus azt mondja neki, hogy tudod, Nikodémus, az egész ember akkor lesz úgy a helyén, és te is, ha majd újjászületsz, akkor Nikodémus nevet magába. Ki neveti az Istent, és azt mondja, hogy hogyan születhetne az ember újra, amikor vén? Hogyan kezdhetne előről dolgokat? Hogyan hagyhatná ki azokat a bukásokat, azokat a vétkeket, amiket elkövetett? Hogyan lenne egy tiszta lap? És aztán Jézus elmondja neki, hogy nem az időbe kell visszamenni. Nem az idő kerekét kell visszaforgatni, hanem te kell megváltozzál. És Sárának is ezt kell megértenie, hogy most jön egy év, amelyben minden benned újra megelevenedhet. És valahol a karácsonytól ezt várjuk, kimondva vagy kimondatlanul, hogy ez a megelevenítő lélek munkálkodjon benne, és munkálkodjon bennünk. Ezután szegezi neki a küldött a kérdést, szinte megsemmisítő ez a kérdés, várra fekteti vele, odaszorítja a falhoz Ábrahámot is és Sárát is. Van-e valami lehetetlen az Úr előtt? Ez a nagy kérdés. Van-e valami lehetetlen az Úr előtt? Mennyire mindenható az az Isten, akire adventben várakozunk? Mennyire mindenható az az Isten, aki elé oda akarjuk helyezni az egész életünket, akit belevárunk a karácsonyunkba? Ez a nagy kérdés most is advent negyedik vasárnapján már csak ezzel van időnk foglalkozni. És ez egy olyan szép állítás, és egy olyan szép ígéret, amely mindent szépen a helyére is igazít bennünk. Van-e valami lehetetlen az Úr előtt? És mi tudjuk nagyon jól a választ, hogy erre azt kell mondani, hogy de hát nincsen. De akkor miért van a félelem? Akkor miért van bennünk az aggodalmaskodás? Akkor miért gondoljuk azt, hogy az Isten velünk nem tud most kezdeni valamit? Hogy nem megfelelőek a körülmények hozzá? A karácsonynak a csodája már gyermekkorunkban belénk ivódott, és valahogy így is ivódott belénk, hogy ott tényleg semmi sem lehetetlen. Ott az álmok, a csodák megvalósulnak, ott az angyalok megérkeznek, ott a küldöttek mindig hoznak valamit, amire az embernek szüksége van. Hát akkor felnőttként is nézzünk így Istenre, és várjuk így az ő végső megérkezését. Ha a gyermekek álmait be tudja váltani, akkor a felnőttekét vajon nem? Van valami lehetetlen az Úr előtt? Vajon a boldogtalanból nem lesz boldog ember? Vajon a betegből nem lehet egészséges? Vajon a halálból nem lesz élet? És talán lehetne sorolni, hogy mennyi mindenről azt gondoljuk, hogy azt most el kell engedni, az most nem lesz a miénk. Jézust úgy ismertük meg, így mutatkozott be az övéi előtt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Mi ennek a Krisztusnak az ünnepét várjuk, és nem nevetjük ki, hanem komolyan elfogadva, komolyan igyekezve, alázatos szívvel, elcsendesült lélekkel reá fogunk várni. Feküdjünk be így valahogy az Isten országának és ennek a földi világnak a kapujába, hogy amikor megérkezik, mindenképpen belénk kelljen botoljon, hogy a mi életünk is megújuljon. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, felhívtad a figyelmünket arra, hogy úgyis minden azon múlik, hogy téged milyennek látunk és hogyan ismertünk meg. Hogy tényleg látjuk-e azt, hogy minden a te kezedben és a te hatalmadban van. Mert ha ez így van, akkor most békességben leszünk. Csendes békességben, ahol tudjuk azt, hogy gondunkat viseled, és minden szükségünket beteljesíted. Lecsendesítheted a kérdéseinket is, az zúgolódásainkat is, a fájdalmainkat is, és közel hozhatsz egy olyan ígéretet ismét, ami meg tudja újítani az életünket. Az, hogy velünk vagy, az, hogy ismered az életünk minden titkát, teljesen átlátod mindazt, ami bennünk van. Szeretnénk ma kérni, hogy erre az utolsó pár napra engedd, hogy mi is ilyen alázatos lélekkel csendesen odaálljunk az érkező elé. Imádkozunk ezért a világért, akik lehet, hogy nem tudják, hogy mibe kapaszkodjanak, mert nincs olyan erős kapaszkodójuk, mint akár nekünk lehet, vagy lehetne. Engedd, hogy az imádságaink őértük is szóljanak. Nem csak saját betegeinkért, akik tudnak bízni benned, hanem ezért a beteg világért is imádkozunk. Imádkozunk a te népedért is, amely nem tudja, hogy hogy kell helyesen megélni ezt a karácsonyt és ennek az ünnepét. Együtt vagy külön, nálad, vagy otthonainkba, adj nekünk békességet, hogy ami felől döntünk, a szívből születő döntés legyen. Így kérünk, hogy maradj továbbra is velünk, és az ünnepünket úgy hozd közel hozzánk, hogy abban készek vagyunk a veled való találkozásra. Ami Urunk Jézusért kérünk, minden időben hallgasd meg imádságainkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet hallgassa meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek ünnepi istentiszteletünk rendjét. Sok mindent szeretnék most a hirdetés kapcsán elmondani, hogyha valaki ezt szeretné visszaolvasni, egy kicsit részletesebben megérteni, tanulmányozni, azt kérem, hogy a gyülekezet honlapján ezt tegye meg. Szenteste napján szeretnénk istentiszteletet tartani, ugyanígy online, ami azt jelenti, hogy a templomunkban nem lesz istentisztelet, de délután 4 órától közvetített istentiszteletet tartunk, azzal kezdhetjük el közösen az ünnepünket. Karácsony első és másodnapján megnyitnánk korlátozott számban a templomunkat. Mindkét nap 10 órakor tartanánk ünnepi istentiszteletet úrvacsora osztással, természetesen ezekről az istentiszteletekről is lesz közvetítés. Ezt is lehet követni az otthonainkból. Az év utolsó vasárnapján, amely egyben ennek a karácsonyi ünnepkörnek a 3. napja, december 27-e, szintén 10 órakor tartanánk templomi istentiszteletet úrvacsoraosztás nélkül. Erről is online közvetítés lesz. Szeretnénk valahogy felmérni, hogy a gyülekezet mely tagjai jönnének el ezekre az alkalmakra. Illetve nem csak felmérést kellene készítenünk, hanem erre a 3 ünnepi istentiszteletre valahogy elosztani a gyülekezet közösségét. Ennek megoldását adná az, hogyha előzetes jelentkezéssel lehetne jelezni, hogy ki melyik istentiszteletre készül. 60-70 fő az, akit biztonsággal le tudunk ültetni úgy a templomunkba, hogy egy rövidített, tényleg félórás istentiszteletben együtt is tudjunk lenni. Erre az előzetes jelentkezésre lehetőség van a honlapunkon keresztül, ott internetes elérhetőséget találunk, azt kitöltve lehet jelezni, hogy mely napra kíván valaki eljönni az istentiszteletre, illetve hogy azon van-e még hely. Ugyanezt meg lehet tenni telefonon is, a lelkészi hivatalban. Kérem, hogy hivatali időben jelezzük, hogy azt egyből regisztrálni is tudjuk. Ezek a tájékoztatások és minden legfrissebb információ a gyülekezetünk honlapján megtalálható, vagy megkérdezhető a lelkészi hivatalban. Azt is szeretném jelezni, hogy az ünnepekben valószínűleg az internetnek a terhelhetősége az igen magas lesz, és lehet, hogy lesznek fennakadások is. Ezért akinek esetleg egy-egy felvétel, vagy egy-egy istentisztelet akadozik, azt kérem, hogy állítsa meg, és utána indítsa újra. Ilyenkor általában megszűnnek azok a problémák, amelyek az élő közvetítés megtekintésekor előjöhetnek. Szeretném kérni arra is a gyülekezetet, hogy amennyiben ezt a lehetőséget megkaptuk, hogy együtt lehetünk valamilyen formában személyesen is, a lehető legnagyobb odafigyeléssel készüljünk erre, és a legnagyobb önfegyelemmel folytassuk ezeket az Isten tiszteleteket. Természetesen talán kérnem sem kell, hogy betegen senki ne érkezzen a közösségbe. Az Isten tiszteleten maszkot kell viselni, a bejáratnál készfertőtlenítés van, és csak azokat a helyeket lehet elfoglalni, amelyek erre meg vannak jelölve. Imádkozzunk közösen, hogy ez az ünnep ne ossza meg a gyülekezetünket, hanem a közösséget inkább erősítse, hogy egymásért is megtanuljunk imádkozni, akár innen a templomból, akár otthonainkból. Isten tiszteletünk zárásaként a 274. dicséretünket énekeljük, ki Istenének átad mindent. Fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás békességet!